Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket egyaránt. És a mai délelőtt istentiszteletünk keretében olyan témáról gondoltam beszélni veletek, ami az egész közösségünket, egyházunkat, gyülekezeteinket érint, és saját életünket is érint, hogy hogyan növekedhet egy gyülekezet, egy közösség, egy egyház. Milyen a feltételek vannak ahhoz, hogy az az egyház, vagy az a közösség valójában az az Isten rendeltetés céljait tudjon valósítani. Erről az Efézus leveiben szeretném a második fejezeti 12. 18. verstől 22. versig terjedő szakaszt olvasni, hogy a Szentírás mit mond nekünk erről, hogyan neveket a gyülekezet, az Isten egyháza. Efézus levélnek a második fejezete 18. verstől 22-ig így hangzik. Mert ő általa van menetelünk minden kettőnknek egy lélekben az atyához. Az itt imár nem vagytok jövövények és zselérek, hanem polgártársai szenteknek és cselédéi az Istennek, kik felépítették az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén szögletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép rende rakatat van, nevekedik szent temploma az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlikával a lélek által. Kedves testvérek, amikor az egyház fogalomról beszélünk, sokszor minden fogalom megjelenik, mindenki esetleg gondolkodik, amit akar. Van, akik az egyház inkább templom vagy építményre gondolnak, van, akik a intézmény formájában gondolkodnak az egyházról, az Isten gyülekezetéről, amikor jogi keretet kap, van, amikor mozgalomszerűen gondolunk, hogy terjedjen csak ahogy kinne, van, amikor zárt közösség vagy nyílt közösségként működik egy, az Istennek a egyháza. De próbáljunk egy kicsit csak a kezdetben az maga az egyház fogalmat is tisztázni, hogy mit jelent a Szentírás szerint az egyház. Mi úgy tanultunk annak az idején az egyház, görögül az eklézia, annak a szó megfelelője, ami nem más, mint az elhívottaknak a közössége, vagy gyülekezete. Kicsit álljunk meg, és gondolkodunk azon, mit jelent, amikor azt mondja a Szentírás, hogy az egyház nem más, mint az elhívottaknak a közössége. A Bibliában két fő csoport találunk, amikor emberek kerülnek az egyházban. Az egyik csoport az, ahol mindenki tartozik benne, nem más, mint az elhívottak. De ebből a csoportból lesz a kiválasztottak. Ahogy azt mond a Szentírás, hogy az egyház gyakorlatilag, hogy sokkal a elhívottak és kevés a kiválasztott. Tehát a Isten egyházában találunk mindenkit, mert Isten akarja, hogy mindenkit elhívjuk. Amikor a király a menyegzőjét készített, és elsősorban elküldöző szolgáit, hogy az elhívottakat, a hivatalosokat behozza a menyegzőbe. A szolgák kimentek, és meghívták az illetékeseket, de azok nem biztos, hogy válaszoltak, és tudjunk, hogy nem is válaszoltak. Mindenkinek volt valami kifogása. A király azt mondta, semmi problémám, most pedig menjek ki mindenkit, akit találsz az út szélén, a sárkon, bárkit, csonka, bonkakat hoz be a menyegzőre. És a szolga elment, és összeszedte mindenkit, és mindenki bekerült abba. Ennek a példázatnak a mondani valója nem más, mint hogy Isten az egyházra azt a szolgálatot rábízta, hogy mindenkit hívjon. Mindenkit hívjon, mindenki kerüljön be. Mindenki hallja ezt a hívást. Ez az első feladatunk. És az, hogy aki be van hívva, aki bekerül, milyen szinten fog növekedni, mennyi fog hozzátenni az Isten művéhez, az majd később ki fog derülni. Ahhoz még több munkát kell hozza, tehát nem elég csak elhívunk, fel is kell készíteni ezeket az embereket, hogy valójában elérjenek a célt. A legtöbbször az életünkben mégsem ezt a feladatot végzünk, amikor már tudunk, hogy egyházhoz tartozunk. Sokszor az egyház nem ezt a feladatot végzi. Az egyház, amikor az emberbe kerülnek, elhívják, és végzi olyan munkát, ami nem rá tartozik, a kiválasztásnak munkáját. A legtöbb testvéreink, mi magunk is sokszor azzal a munkával kezdünk foglalkozni, ami nem ránk vonatkozik. Isten az ő szolgáit csak arra bízta, hogy hívjanak. És ő maga kellett kiválasztani. Ki, akinek fejű ruhája van, ki, akiknek nincs fejű ruha, miért nincs a mennyegzői ruhája az embernek, azaz király tudta szétválasztani. Ez már nem volt a szolgának a feladata. Ezzel mit szeretnék mondani? Azt szeretném csak ezzel mondani, hogy az Isten egyházában a buzza és a konkoly egyben növekszik. És csak a föld gázdája a végén kiválasztja, szétválasztja a buzzát és a konkolyt. De hagyja, hogy minden kettő növekedjen. Általában, amikor van a buzza és a konkoly növekszik, nagyon nehéz szétválasztani őket. Én amikor utazom, vagy repülőgépen vagyok, akkor nézed a buzának a földje, kívülről gyakorlatilag nagyon fantasztikus tájképet ad. Felülről nagyon jó mutat. De csak aki dolgozik benne, aki ott van, fog tudni, hogy ebben nem csak a buzá van, ez a szépség nem csak a buzza ad, hanem a konko is ad. Azt jelenti, az Isten egyháza, Isten maga úgy látja az egyházát, mint egy fantasztikus jó mező, ahol búza és konkoly van, ahol kívülről is jó képet mutat. Szoktunk nagyon szigyelni magunkat, vagy félteni, hogy néznek ki a kívülről embereket a mi gyülekezeteinkre. Hogy fognak nézni a mi közösségünkre? Hogy tudnak esetleg belülről milyen gondjaink vannak, problémák vannak. De amikor is problémák vannak is, emberek térnek meg. Amikor problémák vannak, ha mi csak azzal a munkával foglalkozunk, ami Isten ránk bízott, akkor a gyülekezet is fejlődni fog. Akkor is fog térni emberek. Akkor is új emberek fognak bekerülni. És Isten azok az új emberekből kiválasztja, kik azok a buza, kik azok a konkolyok. Kik azok, akiknek nem sikerült megszerezni a mennyegzői ruháit. De ha mi ezt a célt fordítjuk, hogy megnézzük a világ, ki lehetne a konkoly, azt nem hívjuk, vagy ki lehet a buza, vagy az egyházon belül kezdtünk szétválasztást végezni, ez legyen a magatartásunkkal, beszédeinkkel, gondolkodása, hozzáállása testvéreinkhez, akkor azt a munkát végzünk, ami nem ránk tartozik, a szétválasztás, a kiválasztás munka. De Isten egyetlen dolgot hízett ránk, hogy menjünk az útszérén, mindenkit hívjunk be. Isten a végén végzi azt a munkát, amit ő szeretne, mert ő jobban lát, nem csak a felülről lát a mezőnek szépsége, hanem azt is látja, hogy pontosan ki a buza, ki a konkoly, és mennyire gyökerezik az ő konkoly gyökerei, vagy mennyire a búza gyökere jobban gyökerezik az Isten igéjében, és Isten látja a belsőnket, és látja az embernek a belsőjét. És tudjátok, testvérek, amikor Krisztus visszatér, mi sokszor horizontálisan nézzük a mi közösségeinket, a kereszténységet, a vallási dolgokat. Isten nem. Isten függőlegesen felülről nézi. Ha felülről néznek mi is az egész világunkat, a bolygónkat, ez egy kis szempor az egész galaxis tekintetében, univerzum tekintetében. Egy kis szempor. Abban a szemporban így látja Isten az egészet. De Isten az ő tudása és mérhetetlen bölcsesség alapján ebben a kis szempontban jobban tudja látni az egyéneket is. De ha ő megnézi, hogy ebben a kis szempontban, hogy kik azok, akik valójában követik őt, akkor a mi szemszögünkből nem fog feltűnni. Isten szemszögéből két ember létezik ebben a világban. Az, aki őt fogja követni, és üdvözülni fog, és az, aki nem. Így lehet egyszerűsíteni. De mi az egyháznak a célja? Mi a közösségnek a célja? Mi az Isten elhívottak embereknek a célja? Az első cél az elhívni bárkit, ahogy említettem. A második cél, ahogy Efézus levélben, a 4. fejezetnek a 12. versében, hogy a szenteknek tökéletesítése céljára hívott az egyházat. Hogy megszentelődésre vigyük azokat az embereket, hogy segítsük őket növekedjenek, hogy célra jussanak. És mi az a cél? Hogy ők is az üdvösségre jussanak. Ők is olyan emberek legyenek, akik ott a mennyben fogunk találkozni velük. De ahhoz Isten nem szeretne csak, hogy néhány ember üdvözüljön. Azt mondja az ő akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Az az ő akarata. De tudunk, hogy kevesen fognak üdvözülni, mint azok fognak elveszni. De ahhoz, hogy tudjunk legalább, mi az a maximális létszám, aki üdvözülni fognak, ahhoz nekünk meg kell tennünk azt a lépést, hogy mindenkit elhívjuk. És ha elhívunk mindenkit, akkor Isten végzi a kiválasztás munkáját. És mi az a feltétel a nevekedésnek, hogy nevekedjen, és mind a lélekben, mind a számban is az Istennek a egyháza. Az első feltétel, azt olvassuk itt, hogy a 18. versben, tehát a Efézus levélnek második fejezetének a 18. versben, hogy mert ő általa van menetelünk mindenkettőnknek egy lélekben az egyházhoz, vagy az atyához. Azért imár nem vagytok jövővények és zelerék sem, hanem polgártársai a szenteknek és zelerei az Istennek. Isten az első feltétele azt mondja, hogy ő általa próbáljunk felfelé vinni az egyházat, felfelé vinni a gyülekezetünket. Mi az a ő általa? Nem más, mint a Krisztus által. Az hit által növekedjünk. Hit által ismerjük ő maga az Istent. Hit által hívjuk azokat, akik fogadják az ő meghívását. És hívjuk őket, hogy Isten közösségébe kerüljenek. És azt mondja itt a mindenkettőknek, ha olvasunk az Efézusnak a levélnek az első verse is, a fejezeteit, rá fogunk jönni, hogy ugyanaz a problémák merültek fel akkor, mint ami mostanában, akár a gyülekezeteinkben, akár a kereszténységön belül, amikor a zsidók és a pogányok között voltak problémák. Kik fognak üdvözülni? Kik a jogosultak? A zsidók kiváltságosabbaknak éreztek magukat. Hogy a Mészsiás írtuk jött, nem a pogányokért. És az olyan konfliktusok is keletkeztek a gyülekezetekben, ami tényleg felbomlasztotta a gyülekezetet. A nevekedés meggátolta. Amikor annyira belső problémáinkkal foglalkoznak, annyira belső konfliktusainkkal foglalkoznak az emberek, ilyenkor nem marad az az idő, hogy kifelé megyünk, és az eredeti célt, amiért Isten bennünket hívott, nem tudunk megtenni, hogy menni és elhívni mindenkit. És az itt Pál apostol próbálta itt megoldást adni, hogy igen, hitáltal mindenkinek van joga, hogy bekerüljön az egyházba. Hitáltal mindenki joga van, hogy megkeresztelkedjen. Hitáltal mindenkinek joga van, hogy itt legyen az Isten egyházában, és ténykedjen. És a mivé válik egy hívő, miután a hitáltal elfogadja Krisztust, és bekerüljön az egyházba? Engedjetek, hogy olyan dolgot is mondjak, ami sokszor így szoktunk gondolkodni, de úgy gondolom, hogy talán helytelen. Amikor mi evangelizálunk, az első fő célunk, hogy valakiket behozunk ide. Amikor bekerül ide, az a másik célunk, hogy megkeresztelkedjen. Amikor megkeresztelkedik, az a célunk, hogy taggavá válik. Ő tag. A másik nem tag, aki meg nem keresztelkedett. Kedves testvérek, a hitáltal nem lehetünk tagok az Isten egyházának. Pál apostol ebben az igész szakaszban azt mondja, hitáltal van menetelünk ő hozza egy lélekben, az itt immár nem vagytok jövővények, se zsilérek, hanem polgártársai a szenteknek, cseledei Istennek. Nagyon-nagyon erős és súlyos mondat. Azt mondja, hogy nem lesztek tagok egy gyülekezetnek, egy közösségnek, hanem kik lesztek? Polgártársai. Sem jövővények, sem zselérek, polgártársai. Ezt a kifejezést szeretnék még jobban kidomborítani az egész vonatban, hogy mit jelent polgártársai lenni a szenteknek? Mit jelent polgártársai lenni, vagy Isten szolgái lenni? Mert úgy gondolunk, hogy mi, amikor tagokkal válunk, hát nekünk sok minden jogunk van, részt veszünk a úrvacsorára, szolgálhatunk, és beosztanak bennünket, de gondolkodtunk azon, hogy nem a legfontosabb taggal válni, hanem a legfontosabb, hogy Isten polgártársai, szenteknek polgártársai. Kedves testvérek, gondoljatok végig, hogy én úgy kerültem ide, hogy még kongoly voltam. De tavaly magyar lettem. Kaptam egy állampolgárságot. És nagyon megértettem, mit jelent, amikor valaki egy új állampolgárságot kap. Én polgártársai társ lettem nektek, magyaroknak. Egy részben már egy identitás zavar jött bennem, alakult. Az, amikor elmegyek a magyarokkal Kongóban, és mondom, mi magyarok úgy gondolkodunk, és néznek rám. Amikor kongolyakkal beszélem, mi afrikaiak, miért vagyunk így? Akkor ők megértenek, igen, afrikai, de magyarok nem értenek, miért mondom, mi magyarok. Azért, mert egyszerűen elkezdtem én is együtt érezni a magyarokkal. Ha kikap a magyar focit, akkor is szomorú vagyok. Elkezdek gondolkodni, mint kicsit, mint a magyarok, és már nem csak papíron, hogy kaptam egy papírt, de ennek is volt előnye, hogy kaptam egy útlevelet, és amikor mentem másik afrikai országokban, mutattam a magyar útlevelet, akkor nem kértek tőlem vízumot. De van egy szomorú tény is ebben. Ha saját országomba szeretnénk visszamenni, akkor szinte meg kell kérnem egy vízumot. Mert nincs kétes állampolgárság a két ország között. Ilyenkor éreztem, hogy én tagadtam az én identitásomat. Ez nagyon-nagyon szomorú tény volt, hogy szembesülni ezzel. De az Isten polgárai, polgártársai lenni, a szenteknek polgártársai lenni, ennél több. Ebben nincs negatív tényező. Ez csak pozitívum van. Hogy mi olyan identitást fogunk kapni, amikor megkeresztekedünk, amikor Isten egyházába tagja válunk, olyan identitást kapunk, ami gyakorlatilag jogosultságot, vízumot, útlevelet ad nekünk a menny felé. És azt mondja a szenteknek, én csak tudok elképzelni, hogy azért a szenteknek, mert kik vannak a szentek? Ott vannak a mennyekben. Ott vannak az angyalok. És társai vagyunk. És együtt tudunk dolgozni velük, együtt szolgáltársai tudunk lenni, Ahogy is az egyik angyal ezt mondta János apostolnak, hogy ne borulj előttem, csak szolgáltatásod vagyok. Hogy mi mennyei állampolgárságot kapunk, és ezt az identitást kapunk, ezt az identitást kell kiviselni. Itt nem lehet identitás zavar. Ha valaki kettes állampolgár az egyházban, akkor valami baj van. Itt csak egy identitást kaphatunk, ami a mennyei identitás. Azt kell gyakorolnunk, így kell kiviselnünk ezt az identitást. És ha mi tudatosulunk abban, hogy ezt kaptunk, akkor nekünk nem fontos, hogy tag. Nem a tagság a legfontosabb. Gondoljunk végig, hogy hány nem keresztelkedett tag szigyelíti a megkereszkedett keresztelkedett tagokat. Hány ember, aki még nem ismeri annyira az igazságot, de az ő magatartása, gondolkodása megszigyeníti azok, akik már akár benne születtek. Mert azok az emberek valószínűleg hitáltal megkaptak az az identitást, amit Isten akar nekünk adni. És azért nagyon fontos, ezek az emberek nem egyhez által lettek tagok. Nem valaki által, hanem csak ő által, Krisztus által. Abban a pillanatban, amikor mi Krisztus által, Krisztus hit által megkapjuk az az identitás, akkor másképpen fogunk látni az egész egyházunknak problémáit, kérdéseit, az evangelizációt, a munkásságunk. És a legtöbbször az, hogy mi valaki által megkeresztelkedünk. Egy vezető, egy jó testvér, egy lelkész, és azokon keresztül megkeresztelkedünk, és kapunk tőlük egy identitást. Hányszor lehet látni valaki úgy beszél, mint a mestere, aki tanított őit. Hányszor lehet látni valaki úgy próbál cselekedni, mint az, aki megtanította őt, az a professzor. És egyszerűen annak a professzornak identitását kap, és a gondolkodását is. De ha mi Krisztus által, Krisztus ott van a középpontban, akkor ő hit által mindent megváltoztat bennünk, és más lesz a mi látásunk, a viselkedésünk, és másképpen fogunk állni a dolghoz. És így tudunk hozzájárulni a gyülekezetnek a nevekedéséhez. A második feltétel a nevekedéshez pedig a 20. versben található. Azt mondja, kik felépítették az apostoloknak és a profétáknak alapkövén lévén szöglött kő, maga Jézus Krisztus. Figyeljetek, minden versben vagy megjelenik az Isten, vagy a Szentlélek, vagy a Krisztus. Itt nincs semmi egyház kinevezve. Nincs semmi közösség kinevezve, hanem minden Krisztusban, Krisztus által, ő általa, az Istenben, a lélek által, az Atyához. Tehát úgy végződik minden vers, hogy mindig próbálja Pál apostol kívánni azt, hogy én vagyok az apostolé, én vagyok a Barabásé, én vagyok a Pálé, hanem Krisztus, lélek, Atya, Isten. Apostolok és a proféták alapkövén építeni mit jelent? Mi az apostoloknak, a profétáknak alapköve? Volt olyan a profétáknak más alapköve? Nem volt, csak mint Krisztus. Maga Krisztus. Apostolok nem csináltak más doktrinát. Nem csináltak más tantitereket. Nem építettek más filozófiát maguk körül. Csak azt, amit a Krisztus hagyott nekik. Azt mondja János apostol, akit láttunk, amit szemléltünk, amit tapintattunk. A Krisztus, az Isten fia, aki vérben, testben megjelenik. őt hirdetünk nektek. De ezek nem voltak csak szavakban, hogy amit láttunk, mondunk nektek, hanem az ő cselekedetük is megmutattak, hogy igen, tényleg ők tanultak valakitől, és azt kiviselték. A nagyobb evangelizáció az apostolok korban nem az volt, hogy ők mennyire tudták a Bibliáról, meg Ószövetségről, meg a profétákról idézni, hanem mennyire tudtak igazán a Krisztus lelkületet kiviselni. Ez az identitás, amiről beszéltem. Kedves gyülekezet, ha ez az identitás van bennünk, akkor bárhol lehetnénk, akkor Krisztus követői leszünk, Krisztus kiviselői leszünk. Engedjétek, hogy kicsit visszatérjek ahhoz. Szoktunk félni, amikor gyermekeink elmennek a világba. Szépen neveltük őket, és egyszer csak eltűnnek. Egy nagy varga betűt tesznek, de ha valójában mi jól neveltük őket, de nem úgy, ahogy mi csak gondoltunk, ahogy Krisztus elvált tőlünk. Ha mi megmutattuk nekik a Krisztust, legyen reménységük, hogy Krisztus meg fogja találni őket, mert az identitás bennük van. Tikozol fiú azért tét vissza, mert erősebb volt az atyai identitás benne, mint más, amit is a világban látott. A Péter, amikor Krisztus tagadta, akkor az emberek oda mentek, azt mondta, de hiába tagadsz, de az az identitás, ami benned van, teljesen olyan, amit a Krisztusban volt. Nem hazudhatsz. Nem lehet nemet mondani, ha mi megismerjük Krisztus. Tehát azért is akár a nevelésben, akár a gyülekezetben, amely gyülekezet vezető, lelkész, nem maga helyezi előtérben, hanem Krisztus, akkor sokkal nagyobb munkát végez. Mert az a cél végez, hogy az emberek ismerjék Krisztus, az emberek Krisztuson építsék, az emberek az a Krisztus identitás szerezik maguknak, és az az identitáshoz fogja őket vinni a mennyben, és a Krisztus felé, és a megszentelődésre. De ha magunkra építünk, személyre építünk, a személyeknek gondolataira, akkor egyszerűen fogunk rájönni, hogy vagy emberek lázadnak ellenünk, vagy szétmegyünk, vagy nem fogadnak be bennünket egy idő után, mert nem Krisztuson építettünk, hanem mi voltunk középpontban. Az apostolok próbálták, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, legyen az alapkő. És gyakorlatban is, cselekedetben is. Az apostolok, meg a proféták jövendelték előre, nem más, mint a Krisztus magát. Ottam, hogy az adventista nép nagyon nagy kincsünk van a profécia értelmezése. És nagyon kincsünk van az Ellen White-nak a írásai. De ezek az írások, megnézzük, a Krisztusról szól. De nekünk nem lehet használni ezeket az írásokat, hogy a saját gondolatainkat legitimizáljuk, vagy az egész egyházunkat legitimizáljuk, hanem azért, hogy kell használni ezeket, hogy Krisztus legitimizáljuk az emberek szívében. Ez nagyon-nagyon fontos is, kőtkülönbség. Ha azért használjuk az Ellen White-t, írásait, azért, hogy adventizmustat legitimizáljuk, meg mindig távol vagyunk attól. De azt is használjuk, hogy Krisztus legitimizáljuk az emberek szívében, akkor ugyanaz a célt fogunk elérni, és az adventizmus is előre fog menni. Tehát én azt hiszem, hogy nem mindegy, mivel próbálunk. Az apostolok szintén ezt tették, és azt mondták, hogy igen, ők csak az alapköven fognak építeni. És azt mondja, nem tagokat akartak, hanem mennyei polgárokat akarnak gyűjteni, és akarnak fejleszteni. Szeglőtt kő maga Jézus. Mit jelent? A szögletkő, azt hiszem, jobban tudjuk, hallottunk, olvastunk erről. Csak egy gondolatot hadd mondjam, hogy a szögletkő sokszor nem tűnik a legfontosabbnak, de a szögletkőnek egyetlen egy nagy célja van. Egyensúlyozni. Akkor használtak, amikor a ház majdnem tudják, esetleg fog dőlni, akkor beleikelték, hogy egyensúly legyen. Tudunk-e a vitainkban, problémáinkban, terveinkben, stratégiainkban egyensúlyozni a Krisztus gondolataival? Hogy nekem nagyon jó vannak terveim, nagyon jó vannak elképzeléseim, de tudunk ezeket mindig egyensúlyozni Krisztussal? Úgy egyensúlyozni, megkérdezni tőle. Elvárni. Nemrégen volt egy nagyon komoly beszélgetésünk néhány barátunkkal, mikor egy nagyon komoly tervünk volt az alapítványunkban, és nem értettünk egyet. Indítjuk ezt a vonalat, vagy ne indítjuk ezt a vonalat. És egyetlen egy testvérünk ott volt a végén, amikor mindenki vitátkozott, mondta magáét, és meg sem jutottunk előre. Azt mondja, figyeljetek gyerekek, álljunk meg, mindenki menjen haza, tegyük Krisztus elé, és várjunk néhány napot, hónapot, és utána ki fog derülni. És egyszerű gondolat, de azt hiszem, hogy meghatározó. Nem tudtunk előre jutni. Az egyik azt mondta bal, a másik jobb, minden kettőnek látszólag igaza van. Álljunk meg, tegyük Isten kezébe, és várjuk, hogy mit fog Isten kihozni, és imádkozunk érte. Ez a szögletkő. Ez azt jelenti, hogy Istenre építeni. Amikor már az emberi gondolatok, természet háttérbe szorul, és a Isten gondolatokat szeretnénk helyezni. Ha egy gyülekezet így működne, akkor higgyetek el, az emberek megérkeznek, látnák felülről, milyen szépen néz ki, búzakonkolyak benne vannak, de amikor bejönnek és látják, hogy igen, itt is valamilyen formában Krisztus jelen van. És a harmadik feltétel, ami szintén folytatódik ebben az ige szakaszban, 21. versben azt mondja, akiben az egész épület szép, renden rakatat van, nevekedik szent temploma az Úrban. Mind Krisztusban, aki szögletkő, aki az mi gondolataink, stratégiáink, elképzeléseink, terveink azon alapszik, ezzel egyensúlyozunk, tőle kérünk tanácsot, és azt várja tőlünk, hogy legyen rend. Legyen rend, jó legyen vezetve az egyháza, a közössége, a gyülekezet, legyen irányítva, legyen tervezve dolgok, de kiben, nem emberekben, az Úrban szintén. Azt tudom, hogy nagyon nehéz, hogy minden úgy az Úrban. De Pál apostol mind azt szeretné mondani, hogy igen, mindig van, amikor akorva, akaratlanul is felülkerekedik az emberi természet, hogy erőtessem az én akaratom. De ha az ember kicsit háttérviszi magát, egyszerűen Isten átvesz az irányítás. Lehet valaki rendet akar tenni, lehet valakinek a szép vezető, vagy szépen tudna irányítani dolgokat, de amikor kicsit behozza Krisztust az ő terveiben, akkor ezek a tervek másképpen fognak megvalósulni. Itt az alázatosság nagyon fontos, hogy tudjuk beengedni mindig Krisztust ezek a tervekben. Az egyház, a közösség, a gyülekezet akkor növekszik, ha rend van, és a szívünkben rend van, a irányítva van, és akik irányítják, az Úrban irányítják ezt az egészet. Akkor növekszik számban, lélekben. Az utolsó feltétel és befejezésül azt írja itt a szinten a 22. versben, akiben ti együtt építetek, Isten hajlikáva a lélek által. Együtt építünk ezt az egészet lélek által. Isten maga egyedül nem tud ezt a munkát végezni. Ezt tudjuk. Ha egyedül végezni az a munkát, akkor az olyan felülről, aminek nem lenne értéke, mert ő mindenható. Az a nagy csoda, hogy bűnös emberekkel, hajlandó emberekkel, esendő emberekkel együtt végezni ezt. Akik a szemléletük megváltozott, akik a gondolkodásuk megváltozott, akik a szívük megváltozott, csatlakozták ehhez a munkához, és együtt építik és fejlesztik. Az itt kell hívni mindenkit. Isten szeretne, hogy hívjuk mindenkit, akit csak tudunk, akit csak tudunk elérni. Isten szeretne, hogy építsünk az ő országát, és alakítsunk az ő identitását. Minden nagyobb ember kapjon a mennyei útlevelet, vízumot. Minél több ember tudjanak beszélni, mint a mennyeiek lennének. Isten szeretne, hogy mi az apostoloknak tanításai, a profétáknak a tanításai olyan módon tudunk kiviselni, ahogy elválna, hogy Krisztus legyen a középpontban, hogy a Krisztus felmagasztalódjon ebben, nem pedig mi, nem pedig egy adott közösség, nem pedig egy megnevezett szervezet, hanem Krisztus. És Krisztus szeretne, hogy rend legyen, és fegyelmet tátjuk az ő egyházában. Kedves testvérek, én ezek a gondolatokkal szántam, gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy így tud nevekedni egy közösség. Így tud nevekedni egy gyülekezet, ha előttünk van ezek a célok. És akkor is, ha vannak problémáink és nehézségeink. Isten segítse mindannyiunknak. Amen.
Köszönjük Atyánk fiának a szolgálatot. Befejezésül énekeljük közösen a 306-os ének első két versét, majd ismert módon imádkozunk, és távozásra pedig énekeljük az utolsó két versét a 306-os éneknek.
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a mai napért. Azért, mert egybe gyűjtöttél bennünket, magadhoz vonzottál, és megtanítottál, üzeneteket küldtél nekünk, Urunk, a tanulmányokon keresztül, az igehirdetésen keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy ma olyan büszke lehetünk, hogy mi mennyei polgárai lehetünk, hogy a szenteknek polgártársai lehetünk. Hálások vagyunk, Urunk, hogy olyan identitás szeretne bennünk munkálni, ami az egész világon látszódni fog, mint a hegyen épített város, vagy mint a lángnak a látása a nagy sötétségben, ami a sötétség nem tudja borítani. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts abban, hogy ebben a szép tervben mi együtt munkálkodó legyünk, és a szolgatásaid legyünk, hogy mi is részt vegyünk ebben. Kérünk, Urunk, áld meg mindenkit, aki erre a célra törekszik. Áld meg mindenki, aki a gondolataiban ezek a vágyak megfogalmazódnak. Kérünk, Urunk, segíts abban, hogy az evangelizációt, segíts abban, hogy a lelkek mentése előtérbe legyen, de nem csak a másik lelkének a mentése, hanem a sajátunk is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az egész közösségünknek a munkáját, terveit, áld meg az a célt, amit adtál nekünk, Urunk. Áld meg azt az üzenetet, amit szeretnénk továbbadni másoknak. És kérünk, hogy ez az üzenet magunknak is gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk a mai nap folyamán, amikor egymással beszélünk. Hogy tudunk átadni mindazokat, a jókat, amit adtál nekünk az elmúlt hétben. Ha tudunk egymásnak gondolataiban belemerülni és táplálkozni mindazokból, ami jó, ami szép, ami erény, ami előrevívő. És munkálkodj abban, hogy ezen a Szent Szombat napon tényleg tudunk azokat adni egymásnak, ami célba vezető. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk voltál. Köszönjük, hogy maradni fogsz velünk a nap hátra lévő részében is. Hadd érezzünk, hogy ennek a napnak óriási az áldása, és a minden áldás hasznunkra forduljon. A te Szent Fiad nevében fogad el imánkat. Amen.
Amen.